megjelennék te kis békesség Istentől, ami atyán szólít az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, mennyei atyánk, mai napunkért is, és azért, hogy mindeddig hosszabbítottad életünket ezen a földön. Nem tudjuk, meddig tart az utunk, mikor ér véget ez a földi út. De köszönjük, hogyha tudhatjuk már, akik az Úr Jézus Krisztusban hiszünk, tudhatjuk, hogy hazafelé tartunk. Bárcsak így lenne itt mindenki közülünk. Szent lelkettől szívébe írt bizonyossággal tudna túlnézni a halálon, tudna bízni mindegyikünk a te ígéreteidnek beteljesülésébe. Köszönjük neked, Istenünk, hogy az Ószövetségben is példáit adtad elénk azoknak, akik előre reménykedtek a te ígéreteid beteljesülésébe. Várták az eljövendő Krisztust, és várták, hogy ígéreteid beteljesülnek majd, s haláluk óráján is az adott nekik erőt, békességet és boldogságot. Jákobnak is, akit te tettél Izraellé, és Józsefnek is. Köszönjük, hogy megírattad mindezt a számunkra is, hogy hitük és életük példája számunkra is ösztönzés és eligazítás legyen. Az, amit te munkáltál bennük, te a hatalmas Isten szent lelkeddel tudsz bennünk is munkálkodni, hogy ragyogjon nekünk a te kegyelmed, ragyogjon nekünk Jézus Krisztus, beragyogjál minden szomorúságunkat is a te ígéreteid, és hitvallás legyen az életünk, meg a halálunk órája is arról, hogy be fog teljesedni minden ígéretet, mert te hű és igaz vagy. Amen. Biblia tanulmányozó óráink során lassan elérkezünk Mózes első könyvének a végéhez. Mózes első könyvének az utolsó szakasza az, amire figyelhetünk ezen az estén, az 50. fejezetnek a 15. versétől a 26. verséig. A felolvasás most is az izraelita magyar fordításból hallgathatjuk. Mikor József testvérei látták, hogy atyjuk meghalt, azt mondták, meg lehet, hogy József gyűlöl bennünket, és visszafizeti mindazt a rosszat, amit ellene elkövettünk. Üzentek hát Józsefnek mondván, atyád meghagyta halála előtt, mondván, így szóljatok Józsefhez, ó, bocsáld meg testvéreid vétkét, hogy rosszat követtek el ellene. Most tehát bocsáld meg kérlek a te atyád Istene szolgáinak hűtlenségét. És József sírt, mikor így beszéltek hozzá. Elmentek azután testvérei, és leborultak előtte, és szóltak. Mi a te szolgáid vagyunk. És József szólt hozzájuk. Ne féljetek, hát Isten helyén vagyok-e én? Igaz ugyan, hogy ti rosszat gondoltatok ellenem, de Isten jóra gondolta, hogy megtörténjen az, ami már meg is van, hogy megmentse sok nép életét. Most tehát ne féljetek. Én eltartalak benneteket és gyermekeiteket. Megvigasztalta őket, és barátságosan szólt hozzá. És József Egyiptomban lakott, ő és atya háza népe. És élt József 110 évig. És látta József Efraim gyermekeit harmadízig lett. Mákír Manasse fiának gyermekei szintén József térdei születtek. És szólt József testvéreihez. Én meghalok, de Isten bizonyosan megemlékezik rólatok, és kivezet benneteket ebből az országból, abba az országba, melyet esküvel ígért Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. És megeskedte József Izrael fiait mondván, ha majd megemlékezik rólatok Isten, vigyétek el innen csontjaimat. Ezután meghalt József 110 éves korában, bebalzsamozták, és koporsóba tették Egyiptomba. Amen. Íme Mózes utolsó könyvén, Mózes első könyvének az utolsó szakasza, az eredeti héber szövegben azzal a szóval végződik, hogy Egyiptomba. Micráim, Egyiptomnak a neve, a kettős micrai ország a héber nyelvben. És ez tulajdonképpen kulcs szó a folytatáshoz. Hiszen Mózes második könyvében majd arról olvasunk, hogy mi lett Egyiptomban. És majd hogyan viszi ki onnan Isten azokat, akik egy nagy családból egy jelentős néppé lettek ott évszázadok alatt. Most még itt tartunk a Genezis könyvének, az Eredet könyvének, a Kezdet, a Teremtés könyvének az utolsó szakaszánál. Megrendítő olvasni arról, hogy József testvérei, Benjamin kivételével ugyanők, féltestvérek, meg idősebbek, mint József, bátyai Józsefnek, elszorult szívvel gondolnak arra, hogy meghalt apánk, József eddig fürtőztette magát, de lehet, hogy most aztán a fejünkre visszatéríti mindazt a rosszat, amit mi ellene elkövettünk. Miért gondolnak ilyet? Miért szorongatja őket? Miért mardossa őket a régi bűnük? Miért nincs békességük? Kérdezhet. Gondolnak talán a család történetéből arra, amit Mózes első könyve 27. részében olvashatunk, hogy Ézsau is azt fontolgatta, hogy csak jöjjenek el annak a napjai, amikor majd gyászolnunk kell apának, aztán megölöm Jákobot. A család történetében ez bizonyára őrizték, hiszen úgy iratott meg a sztári a Bibliában is, Mózes első könyvében. Ilyen jut eszükbe? Józsefről? De hát azt kérdezhetjük Józsefről, hogy juthat ilyen az eszükbe? Amikor hosszú évek óta már mondhatni József kegyéből, emberileg szólva mondom, József kegyéből és figyelmességéből élhettek ott Egyiptomban. Hát úgy kerülhettek oda. És élhették túl az éhínséget. És normalizálódhatott az élet. 17 év telik el a család Egyiptomba költözésétől Jákobnak, Izraelnek a haláláig a temetését. Az eltelt éveknek minden egyes napja József jó indulatáról tanúskodott. Hát már amikor nem bírta tovább fürtőztetni magát, és felfedte, hogy kicsoda ő, a fáraó helyettese, a hatalmas vezír. A vezír az egy későbbi szó, de ezt szokták alkalmazni a történészek, hogy kifejezzék, milyen pozíció volt ez a fáraó helyettesének lenni Egyiptomban. A Krisztus előtti második évezrednek a középső időszakában. Amikor leleplezte magát előttük Mózes első könyve 45. fejezetében, akkor elmondja nekik, hogy én vagyok József, a testvéretek, akit elasztatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide elasztatok. Mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. És aztán későbbi versekből is felolvasok egy részletet. Ezért nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó atyává, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki. Ezt mondja a fiad József. Isten egész Egyiptom urává tett engem, jöjj el hozzám, ne félj tovább. Csupa merő jó indulat. Csupa merő bűnbocsánat a gyakorlatban, ami a hatalmas szálet Józsefnek a szavaiból árad, miközben ők meg szóhoz se tudtak jutni a rémület. Persze, hát amit elkövettek, gonoszul József ellen. Amiatt, és ami margosta őket belül, hiszen amikor nehezekbe kerültek, akkor rögtön az jutott eszükbe, hogy nem könyörültünk meg a testvérünkön, hát emlékszünk ezekre a részletekre. Hát emiatt, ha belegondoltak, hogy mi jár ezért, joggal fogta el őket a rémület. De ahogy József viselkedik velük szemben, az csupa merő bűnbocsánat. Jó indulat. A gyakorlatban. Most, hogy meghal Jákó, Izrael, és eltemették, és visszatérnek, mégis fölfakad megint a régi bűnnek a tudata, az amiatt való félelem, a bűn mardosás a szívükben. Miért? Azt kellett meglátnom a bibliai összefüggésekben, hogy azért, mert ők éltek ugyan József jó indulatából, gyakorlati bocsánatából, de ők maguk nem mondták még ki a saját bűnük fölött igazán az ítéletet, nem mondták ki még bűnvallásban, hogy gonoszul cselekedtünk ellened. Nem kértek még bocsánatot. És noha József részéről csupa merő bocsánat volt az, ami körülvette őket. Nekik mégsem volt a szívükben békességük, mert hiányzott a bocsánatkérés, mert hiányzott a bűnvallás. Amíg nem vallod meg a bűnödet bűnnek, Isten előtt is, meg emberek előtt is, akik ellen vétkeztél, addig marad a nyugtalanság. Addig marad a bizonytalanság. Aztán ebből azt származik, hogy a másiknak a jó indulatát gondolja bizonytalannak az ember. Pedig a bizonytalanság nem József oldalán volt. Hát még ha az Istenhez való viszonyunkra gondolunk, a bizonytalanság nem Isten oldalán van, a mi oldalunkon van. Ami hiányzik, a bűnnek bűnként való megvallása, nem csak az, hogy beszélünk róla, hanem megvalljuk, elítélem én magam is bűnként, gonoszként azt, ami gonosz volt az életemben, amíg ezt hiányzik. Ami hiányzik a bocsánat kérés, addig nem lehet békes. Addig nem rendeződhet igazán a kapcsolat. Ahhoz ugyanis, hogy a kapcsolat rendeződjön, ahhoz mind a két oldal kell. És gondoljunk bele, mindezt vizsgáljuk az Isten előtti helyzetünk kérdésében. Isten részéről el van készítve a bűnbocsánat. Kinek? Mindenkinek. Jézus Krisztus áldozatára. Aki meghalt bűneinkért és feltámadott megigazulásunkért. El van készítve a bűnbocsánat. De ki élet? Hogyan lehet az az ember? Hogyan lehet a ti? János apostol első levele első részéből. Mennyiszer halljuk, ha megvalljuk bűneinket. Hű és igaz az Isten, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Csak így lehet békességünk Istennel. De hát ott van ez már a példabeszédek könyvében, az Ószövetségben is, hogy aki takargatja a vétkeit, annak nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, izgalmasságot. Mi kell ahhoz, hogy helyreálljon a kapcsolat a bűnbocsánat által? Nem csak az a fél kell, aki megbocsát, hanem az is, aki bocsánatot kér. Úr, ez békes. És visszatérve az emberi kapcsolatainkra, hát erről beszél az Úr Jézus is. Lukács evangéliuma 17. részében tudjuk, hogy mennyiszer figyelmezteti a tanítványait, az övéit, hogy a megbocsátásra legyünk készek. Nem, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer. De azt is elmondja, hogy szükséges a bűnt megbánni. És itt a Lukács evangélium a 17. részéből a 3. és 4. verset olvasom csak felekhez. Ezt mondja a mi Úrunk Jézus Krisztus: vigyázzatok magatokra, ha vétkezik atyád fia, figyelmeztest, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva megbántam, bocsáss meg neki. Hát így működik a megbocsátás. Ahhoz kell, hogy tudjuk, helyreálljon a kapcsolat. Hogy békesség legyen egymás között is. És bizony, az kell az, aki megbocsát, meg az, aki bocsánatot kér. József testvérei azért nyugtalankodnak, mert eddig ők maguk nem mondták ki azt, amit most végre kimondanak. Először tulajdonképpen csak üzenik. Valakit elküldenek, és általa üzenik, hogy apád megparancsolta halála előtt, így szóljatok Józsefhez, kérünk, bocsáss meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat, gonoszat követtek el ellene. Bocsáss meg hát most azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. Végre kimondják. Egyelőre még üzenetben. Vedd el! Így is lehet mondani. Vedd el a vétkünket. A megbocsátásnak az egyik szava az Ószövetségben az, hogy elengedni. Itt a másik van, hogy vedd el. Az a szó, amely aztán azt is kifejezi, arra is előre mutat, hogy azért létezhet bűnbocsánat, mert az Isten báránya vette el a bűnöket, úgyhogy magára vette. Emberi síkon is azért létezhet bűnbocsánat, mert van az Isten megbocsánat, azon az alapon, hogy elvette, magára vette az Isten báránya, Jézus Krisztus, ami bűneinket. Vedd el, kérik a testvérek, üzenetben. Aztán miután ez megtörtént, és József meg sírt rajta, sírt azon, hogy még mindig nyugtalanok, sírt azon, hogy még nem fogták fel, hát évek óta már csupa merő bocsánatból éltek, akkor elmennek ők maguk is Józsefhez. Leborultak előtte. Ugye megint csak emlékezzünk Józsefnek az álmaira, amiket még kamasz gyerekkorában adott neki Isten, a kijelentés álmokra. Beteljesülnek. A testvérek leborultak előtte, és ezt mondták, szolgáid vagyunk. És mit mond József? Ne féljetek! Vajon Isten helyett vagyok én? Mit fejez ki ezzel? Megismétli, amit már önmaga felfedésekor is mondott a testvéreinek, a 45. rész 7. és azt követő verseiben. mond? Azt mondja ki, Isten terve és vezetése minden rosszat jóra fordított, hogyan léphetne fel hát ő Isten helyett bíróként és bosszúállóként? Hogy gondolhatna ilyet? Hát Isten helyett vagyok? Hát nem. Istené a bosszúállás. Hogy léphetnék fel én bíróként és bosszúállóként? Amikor tanulja vagyok annak, szenvedve lesz tanulja annak, nem akárhogy. Tanulja vagyok annak, hogy Isten a gonoszt jóra fordította. És itt van József szavaiban is valami nagyon fontos, hogy hogy történik a bűnbocsánat, és amikor a megbocsátásban tényleg helyreáll a kapcsolat, helyreáll a békesség. Úgyhogy a bűnök néven van nevezve. Ők megvallották, végre már kimondják, hogy gonosz követtek el József ellen. És József sem kisebbíti. A bűnt nem lehet kisebbíteni. A bűnt nem lehet magyarázgatni, itt nincs semmi ködösítés. Ti rosszat, gonoszat terveztetek ellene. De Isten terve jóra fordította. Isten jóra tervezte át, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Sok népet éltesse. Nem csak a családot, hanem Egyiptomot is, meg akik csak az éhínség idején oda jöttek gabonák. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. József tudja, hogy mindazon keresztül is, ami olyan félelmetes volt, a testvéreinek a gonosz tette volt, mindazon keresztül is, Isten cselekedett, jóra fordította. Értető akaratát juttatta érvényre Isten mindezen keresztül. És Isten eme éltető akaratának az eszköze lehet József. És boldog, hogy az lehet. Ne féljetek. Mert Isten cselekedett. Ne féljetek, ismétli nekik. És a szívünkre beszél. Hát így állt helyre között. Az a közösség, ami tényleg azt jelenti, hogy már nem csak József, hanem amit ők kimondanak magukról, ők is Jákob Istenének a szolgái. Mindent elvégzett, ő bennük is az Isten. De az kikerülhetetlen volt, hogy a bűn bűnnek nevezzék ők maguk, és bocsánatot kérjenek attól, aki ellen gonoszul cselekedtek. Nekünk is a szívünkre kell vennünk mindezt. Ma sem működik másképpen a megbocsátás és a kapcsolatok helyreállása. Ahogy nem megy, hogy így próbálom megfogalmazni, mimelyet igénylik a bocsánatot, hogy nekik meg legyen bocsátva, de nem akarják belátni azt, ami tényleg megbocsátani való. Se megvallani nem akarják, se elhagyni nem akarják. Hát úgy nem lesz közösség, úgy nem állhat el. Sokszor ezért kell aztán Istennek nagyon kemény kézzel összetörnie embereket, a szívük keménységét összetörni, sok törésen keresztül, hogy eljussanak oda. A bűn bűnnek vallja, és tényleg bocsánatot kérjek, nem csak úgy általánosságban, nem csak úgy, hogy hát ha valamit vétettem ellened, hát bocsáss meg, hanem konkrétan, mert tudom már, hogy mit vétettem, mit cselekedtem gonoszul, mit mondtam gonoszul. Néven nevezem, és arra kérem a bocsánatodat. Akkor fog helyreállni a közösség. Akkor mehet át a bocsánat. Az a bocsánat, amiről persze Úr Jézus világossá teszi, hogy annak kell elkészítve lennie a szívünkben. Nem a haragtartásnak, nem a hosszú álló indulatnak, hanem a bocsánatnak. Azokkal szemben, akik vétkeztek ellen. A bocsánat legyen elkészítve, de nem tudom neki odaadni addig a bocsánatot, amíg ő meg nem vallja a bűnét. Nem állhat helyre a kapcsolat. Ugye érezzük mindnyájan, hogy nem elmélet, amiről beszélek. Fájdalmas valóság. Ennek a gyülekezetnek az életében, és szélesebb körben. Hiányzik a bűnként való belátása és megvallása. És akkor persze, hogy csak nyugtalanság maradhat, persze, hogy nem állhatnak helyre a kapcsolatok. Mert az mindig két oldal. Ahogy József és testvérei között is így volt. Pedig mondom már, hosszú évek óta József bocsánatából és jó indulatából éltek. De a szívük nyugtalansága nem múlt el, amíg ők maguk meg nem vallották, hogy mit tettek és nem kérték a bocsánatot. Mi van ez ma is? Ahhoz, hogy a bocsánat átmenjen. Igen, ahhoz kell az, hogy el legyen készítve a szívünkbe. Isten akarata szerint a megbocsátás azok iránt, akik vétkeztek ellenünk. De az is kell, hogy aki vétkezett, az pedig megvallja, amiben vétkeztem, abban megvalljam a bűnömet, nem mást. Annyiszor történik persze az is, hogy rá akarják kényszeríteni az embert bocsánat kérésre, olyasmi miatt, amiben nem vétkezett. Nem azért kell bocsánatot kérnem, amiben nem vétkeztem. A valódi bűneinkre kell bocsánatot kérni. És a valódi bűnökre bocsánatot adni. És még azt is hozzáfűzöm ehhez, hogy azzal sem lehetett felintézni, hogy de hát mindegyikünk vétkezett. Aztán úgy rövid zárlatosan bocsássunk meg egymásnak kölcsönösen. Na de mit? Kedveseim, azt konkrétan tudni kell, hogy ki mivel vétkezett. Nekem, aki vétkeztem, nekem kell tudnom, nekem kell belátnom, nekem kell megvallanom. Közösség csak úgy állhat helyre. És úgy épülhet. János apostol első levele, első részében, ott van ugye ez a mondat is. Előbb, mint amit annyiszor szoktunk idézni, hogy ha megvan bűneinket, hű és igaz ő az Isten, hogy megbocsássa a bűneinket, és megtisztítson minden gonoszságtól. Előbb, mint ez a mondat, ott áll az is, hogy ha a világosságban járunk, amint ő a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Így lehet. Bárcsak így lenne. Sok-sok részletnek, nagyon fontosnak a fontos részletnek a bemutatása után azt látjuk a záró szakaszában, Mózes első könyvének, hogy hosszú évtizedeket átívelnek az utolsó mondatok. József Egyiptomban lakott, mind ő, mind apjának a háza népe. És aztán elérkezünk az utolsó, a záró szakaszhoz József életében. 110 esztendeig élt József. Az egyiptomiak szemében a 110 esztendő számított valami rendkívüli életkornak, és a 110 évet megért ember, áldott embernek. Hát József az egyiptomiak szemében is lám, ahogy Isten irgalmasan az ő fogalmaik szerint is megmutatja neki. Áldott ember volt. Hát Isten embere volt. És így áldott ember. Megláthatta Efraim fiait is harmadízik. Manassé fiának, Mákírnak gyermekei a férdén születtek, tehát ez tulajdonképpen örökbefogadás, dédapai örökbefogadás is. Jelentős nemzetség lesz majd Manassé törzsén belül később, ahogy a Bírák könyvében is látjuk ezt. Mákírnak a nemzetsége, Gileád földjé, és aztán József végrendelkezését, ami hitből fakadó testamentum, ezt olvashatjuk mi. Mit mondott a testvéreinek? A testvér szó itt általános értelemben, mint az atyafiság. Az összetartozók, az egy családba tartozók, így szerepel ez a szó itt. Én meghalok. De Isten bizonyosan rátok tekint, meglátogat. Így lehetne fordítani pontosabban ezt a szót. Meglátogatván meglátogat. És majd felhív benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. József tudja, hogy az ő ideje lejár. Amikor ezt tudja, azt is tudja, hogy Isten viszont folytatni fogja az ő munkáját. Azt a munkáját, amiben József is egy időre és az Istentől rendelt módon Isten terve beteljesülésének az eszköze szolgálja lehetett. Isten folytatni fogja a tervét. Ahogy megígérte, én meghalok, micsoda tudatos szembenézés a halállal, vagy az én időm lejár, de Isten veletek lesz, Isten meg fog látogatni, Isten fel fog vinni erről a földről, arra a földre, amelyet ő esküvel ígért meg, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak. Gondoljunk vissza Ábrahám történetére, már az elhívására. Aztán, ahogy Isten csodálatosan esküjével megerősíti az Ábrahámnak tett ígéreteit, Izsáknak az oltára helyezése után. Az 1 Mózes 22-ben. Aztán 1 Mózes 26-ban Izsáknak. Aztán 1 Mózes 28-ban a menekülő Jákobnak. Isten az ő egyoldalú kegyelmi ígéreteit hogy jelenti ki? Majd később, amikor Egyiptom határához ér Jákob, József hívására, ezt a múltkor is fölidézhettük, és most megint jó fölidézni Mózes első könyve 46. részéből. Isten ezt mondta neki, ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott. Én megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni. József keze fogja majd le a szemetet. Amit Isten megígért Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, József személyesen hiszi, hogy ezt Isten be fogja teljesíteni. És ezért megeskedte Izrael fiait József. bizonyosan rátok tekint Isten, és akkor vigyétek el innen az én csontjaimat. Majd amikor elérkezik a kivonulás, akkor ne hagyják ott Egyiptom földjében József csontjait. Amikor József 110 éves korában meghalt, bebalzsamozták és koporsóba tették Egyiptomba. És aztán majd olvashatjuk Mózes második könyve 13. részének a 19. versében, hogy a kivonuláskor hogy viszi el Mózes, hogy viteti el Józsefnek a koporsó ládáját. Józsué könyve 24. rész 32. versében olvashatjuk Józsué könyve végén, hogy hogy temetik el és hol temetik el, amikor már elfoglalták az ígéret földjét. Gondoljunk csak bele, ez azt is magában rejti, hogy 40 évig, meg még a honfoglalás harcai alatt József koporsó ládáját ugyanúgy magukkal hordozták, mint a szövetség ládáját, akkor fogva, hogy azt el kellett készíteni. És ugyanaz a szó a héber nyelvben, a József koporsójára alkalmazott szó is, mint ami majd a szövetség ládájára. Aron. Megrendítő. Bele gondolni ebbe, hogy József hitből fakadó testamentuma szerint évszázadok múltán, amikor kivonulnak Egyiptomból, a bibliai kronológia szerint 1590 táján lehetett Krisztus előtt Józsefnek a halála, és majd 1446 vagy 47 Krisztus előtt, amikor kivonulnak, és viszik magukkal a koporsó ládát, ami előzőleg szépen egyiptomi módra, de mégis hitvalló jelleg érvényesítésével el volt helyezve ott, ahol József élt egykor. De most David Rollnak a könyve, amit már az elmúlt alkalommal mutattam, az különösen is jelentős abban, ahogy kimutatja az, amit Tel Ed-Dabában, az egykori Avaris helyén Manfred Biatas professzor és csapata kiásott többek között, az József sírja. És erről szeretnék még felolvasni néhány dolgot. Háttérismeretek, amelyek segítséget jelentenek, és a bizonságtételünknek eszközei lehetnek, hogy Isten igéje igaz, a Biblia az történelem. Bármennyiszer próbálták kétségbe vonni, mítosznak minősíteni. Isten gondoskodik róla, hogy újra és újra igazolást nyerjen. Ez történelem. Nem regény és nem mítosz. Mielőtt ezekre rátérnék, még a zsidókhoz írt levélből is érdemes felolvasnunk azt, hogy József végrendelkezésére visszatekint a hithősök sorában, megemlítve őt is, a zsidókhoz írt levél a 11. rész 22. versében. Hitáltal gondolt József élete végén Izrael fiainak kivonulására, és rendelkezett Beteme felől. Hitáltal. Nem valami különc kívánság volt ez, hogy engem most itt Egyiptomban, úgy, ahogy illik Egyiptomban, temessetek el, de majd aztán, amikor eljön az ideje, hogy kivonul innen Izrael nép, akkor vigyetek magatokkal, ez nem egy különc kívánság volt, hanem hitáltal. Az Isten ígéreteibe vetett hitáltal rendelkezett e felől. Amit az elmúlt alkalommal is mondtam, hogy nem mindegy, hogy milyen a temetésünk, akkor, ha a hitvallás, ha a bizonságtétel. Egyébként mindegy. hitvallás legyen, vagy bizonságtétel legyen. Mit ástak ki ezen a régészeti feltáráson, ahol 1987 óta folytatják ezt a munkát az osztrák Manfred Wietak professzor és a kutató csoportja. Mit ástak ki? David Rohl abban a könyvében, amelyben felrajzolja, hogy az egész egyiptomi időrendet kell valójában helyesbíteni, mert nagy tévedések voltak a hagyományos egyiptomi kronológia alkalmazásában a történészek között. Most ebben rámutat arra, hogy ha mindazt, amit Józsefről a Biblia alapján tudunk, számba vesszük, és ennek alapján következtetünk, akkor olyan sírleletre kell találni, ahol megmutatkozik, hogy a holttestet még az ókorban elvitték, anélkül, hogy a sírrablásnak bármi jele lenne. József beilleszkedett az egyiptomi kultúrába, tipikus egyiptomi sírnak kell lennie. Ugyanakkor, bár József nagymértékben felvette az egyiptomi szokásokat, a sírjában utalásokat kell találni elő-ázsiai származására. Magára arra, hogy az élő Isten tisztelő család ő. És hozzáragaszkodnak. És tekintettel nagy tekintélyére és magas rangjára az egyiptomi hierarchián belül sírjának tekintélyes építménynek kellett lennie. És amit ott találtak, annak a településrendszernek a központi palotája kertjében, a palota alatt egy szíriai stílusú kisebb villának a maradványait találták meg, és e fölé épült a nagyobbik palota, amire úgy lehet következtetni, hogy Jákob halála után építette ki ezt József. Amit ennek a palotának a kertjében találtak, mellegzetes egyiptomi, volt rajta egy meredek falu piramis, ennek is rá lehetett szakadni az alapjaira. Volt egy kápolnának nevezhető helyiség, és volt a piramis és a kápolna fundamentuma alatt egy kamra. És amikor kiásták mindezt, Wietak nagy csodálkozására a sír teljesen üres volt. A kert összes többi sírjában a sírrablások ellenére számos ajándéktöredéket és csontvázat találtak, de ez a sír tökéletesen ki volt rámolva. A kápolnától alagút vezetett a sírkamra keleti falához, amelyen keresztül kivihették a koporsóládát, és amik ott voltak. A sírt tehát megnyitották, amikor még használták a kápolnát, s mielőtt a későbbi települések rétegei beboríthatták volna. Még egy érdekesség, amit ott találtak, amikor Wietak a kápolnából a sírkamrába vezető utat szabaddá tette, a munka során nagy fehér mészkő darabokba ütköztek. Hamarosan kiderült, hogy a kőtömbök egy hatalmas ülőszobor maradványai, a szobor az életnagyság kétszerese volt, nagyobb része azonban eltűnt. Valószínűleg építőanyagnak használták fel később. A fej, a nyak és a vállak még megvoltak. A fej azonban az arc része az szétverve, és hát töredékes volt mindez, amit megtaláltak, de például a és az a nem egyiptomi ilyen bomba frizura jellegű hajviselete annak, akit ábrázolt a szobor. A nyak és a válrész is megmaradt, a válrésznél még látható az a bumeránkszerű bot, ami hatalmi jelvény, de más, mint a fáraóé. A fáraónak pásztorbot és korbács volt a hatalmi jelvénye. Ez a bumeránkszerű bot, mint hatalmi jelvény, ez egyben az idegent is jelezte, és fölismerhető volt még valami abból az egykori tarka ruhából, ami az elő-ázsiai előkelőknek volt a jellegzetes ruházata, és emlékezzünk csak, a tarka ruhája miatt is haragudtak egykor, meg az álmai miatt Józsefre a testvérei. A töredékekből számítógépes programmal ki tudtak alakítani egy lehetséges képet arról, hogy milyen lehetett ez a szobor. Hát ugye számítógépes grafikával manapság sok mindent ki lehet hozni, és nagyon közelálló következtetést ábrázolni ahhoz, amilyen lehetett. Ennek a könyvnek a címlapján ez a szoborban ábrázol, hogy milyen lehetett. Ez is megrendítő, hogy József ilyen lehetett. Hogy mi ma 2007-ben hány évezreddel azután, hogy ő Isten embereként szolgált és meghalt, és hitvalló módon rendelkezett a temetéséről, meg arról, hogy majd hogy vigyék el őt az ígéret földjére, nekünk a régészet és a számítógépes grafika eszközeivel lehet valamilyen több mint elképzelésünk. Szeretem a szavakat, hogy pontosan fejezzem ki, több mint elképzelésünk arról, hogy milyen lehetett József. Aztán nem kell leragadnunk a képnél, hanem azt kell a szívünkre vennünk, hogy mit tett Isten ezzel az emberrel.